A 13. verstől 17. versig. Elküldtek hozzá a farizeusok és a Heródes pártia közül néhányat, hogy szóval csalják törbe. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Ő pedig ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik. Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénát, hogy megnézzem. Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte. Ki ez a kép, és ez a felirat? Ők pedig így feleltek, a császáré. Ekkor Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. Az adópénz abban az időben, amiről itt szó van, jelentette a fejadót, amelyet a leigázott népek tagjaira kivetettek. Tudjuk, hogy Júda is rómaiak által leigázott állapotba került, és a Palesztina többi részén is heródesek uralkodtak, tehát idegenek hatalmában volt Izrael népe. És a fejadó az különbözött a templomadótól, hiszen a templomadót az egy vallásos dolog volt. Az Ószövetség alapján a tizedet kellett odaadni, beadni, hogy a templom működőképes legyen, benne szolgálók, és a fenntartás meg legyen oldva. Viszont a fejadó ellen rúgódoztak, és a lázadásnak az első mozzanata az lett volna, hogy nem fizetjük a fejadót. Vagyis azt jelenti, hogy nem fogadjuk el a császárnak a hatalmát, nem fogadjuk el az idegeneknek, a heródeseknek, akik a császárnak a vazallusai voltak, nem fogadjuk el az ő hatalmukat, visszautasítjuk. Ez lett volna a lázadásnak az első mozzanata. Ezért, amikor oda mennek Jézushoz, akkor azt a kérdést teszik fel, ami által Jézus mindenképpen bajba kerülhetett volna, hogyha nem megfelelőképpen válaszol. És kik mennek oda Jézushoz? Érdemes megfigyelni az igének minden részletét, mozzanatát, farizeusok és a heródes pártiak közül némelyek, tehát a szadduceusok, ezek voltak a heródes pártiak, szadduceusok, akik elismerték a császárnak és a heródeseknek a hatalmát, a farizeusok nem ismerték el. Tehát ők lényegében lázadók voltak. De azért megfizették, fogcsikorgatva is, de azért megfizették. De belül soha nem ismerték el, belül soha nem fogadták el. Mint ahogy a mi népünk is, mi is úgy voltunk, abban nőttem fel, hogy el kellett ismernünk a rajtunk uralkodó kommunistáknak, oroszoknak a hatalmát, de belül soha nem ismertük el, mert tudtuk, hogy egy idegen hatalom, amely kihasznált bennünket, amely tönkretesz bennünket, amely lényegében nem a népünk javát akarja, hanem kiszipolyoz bennünket. Némelyek ezt nem látták, de akik gondolkodó emberek voltak abban a rendszerben is, azok ezt tudták, és belül mi soha nem. De ugye az adót azt meg kellett adni, megadtuk. Most mind a két csoport megy Jézushoz. Figyeljük meg. Inkább külön-külön mentek. Hol a farizeusok mentek Jézushoz, és tették fel a kérdéseiket. Hol a szadúzósok mentek, a herodes pártiak mentek, tették fel a kérdéseiket. Most összefognak, akik ellentétben vannak egymással, állandó ellentétben volt, komoly ellentétekben, hiszen a szadduceusok nem fogadták, azt mondták, nincs se lélek, se feltámadás. Viszont a farizeusok ezt vallották. Komoly dolgokban, nagyon komoly dolgokban ellentétben voltak egymással. Most összefognak. Miért? Hogy Jézust törbe ejtsék, hogy szóval fogják meg. Szóval csalják törbe. Ki volt téve a hurok? És ha Jézus belelép, akkor meg van fogva. Olyasmit mond, akkor meg van fogva, hiszen ott vannak a tanúk. Két ellentétes párt egységesen tanúskodott volna Jézusról, hogyha olyasmit mond, ami sértő, vagy az egyik fél, vagy a másik fél részére. És milyen hízelgő szóval mennek? Mester, tudjuk, hogy igaz vagy. Nem tartasz senkivel. Nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Ami mindig az, de nem egészen úgy, ahogy ők gondolják. Szinte már ebben a hízelgő üdvözlésben is ott van a csapda benne. Nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Jézus igenis arra tanította az embereket, hogy tiszteljék a fennálló rendet, soha nem volt lázadó, lázító. A múlt napokban hallottunk előadást az anabaptistáktól is, itt elődeinkről. Azoknak egy része beleesett abba a csaptába, hogy fennálló rend ellen is lázadt. Rá is fizettek. Az életükkel fizettek rá. Nem véletlen mondta azt Jézus Péternek is, aki kardot rántott a Getsemáné kertben, hogy tedd vissza a kardodat, mert aki fegyver fog, fegyver által is fog elveszni. Én tudom, hogy nagyon nehéz helyzetben voltak abban az időben az anabaptisták középkorban, mert kizsarolták őket. A fennálló fejedelmek, hatalmak, ugyanakkor az egyház részéről is ugyanez volt, és amikor megismerték az evangéliumot, akkor arra kaptak valahogy ösztönzést, bátorítást, bár Jézus ezt nem mondta, de mégis azt olvasták ki, hogy fel kell lázadni. Az ige tehát elvezet bennünket egy nagyon komoly kérdéshez. Itt a fő kérdés az, hogy szabad-e támogatni egy olyan fennálló rendet, hatalmat, amely nem az Istentől van, amely csak kiszipolyozza az embereket, szabad-e annak adót fizetni, vagy pedig nem. Így tették fel a kérdést. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Nagyon határozottan tették fel a kérdést. Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Most, ha Jézus azt mondja, hogy fizessünk, akkor lázadónak nyilvánítják rögtön azonnal, politikai síkra megy a dolog, és már a csapdában már benne van Jézus, és akár azonnal is tartóztathatják a fennálló rend érdekében, és kiszolgáltathatják. Ha pedig azt mondja, hogy hát fizessünk, akkor pedig a zsidó nép előtt vádolják be, hogy hát lényegében ő a császárnak a barátja, mert azt mondja, hogy fizessünk. Hát hogy lehet akkor ebből a kivetett tört elkerülni, vagy vermet elkerülni, hogy lehet ebből a hurokban emberre lépni, hogy lehet, mit lehet tenni ennek érdekében? És Jézus látta a kivetett tört, és azt mondja, mit kísértetek engem? A Biblia azt mondja, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Jézus a sátának is ezt mondta. Amikor a pusztában böjtölt, imádkozott, készült a hivatására, a földi feladataira, amit itt el kellett végeznie, és akkor hozzálébe a sátán a különféle kísértéseket. Változtasd a köveket kenyerekké, vedd le magadat a templom ormáról, borulj le előttem, akkor neked adom a világ minden országát, és Jézus azt mondja, hogy távozz tőlem, sátán, ne kísérd a te uradat, Istenedet. Itt is Jézus azt mondja, hogy mit kísértetek engem? Akkor ezzel kimondta azt is, hogy hát itt az ördögnek a tőre van kivetve. Ezeken a vallásos vezetőkön keresztül, mindegy, hogy ilyen vagy olyan párt, de az ördög tőrét vetették ki az ő számára. El akarják ejteni, el akarják buktatni. Testvérek, ha esetleg mi is kerülünk, nem ilyen helyzetben, de hát valami olyan helyzetben, hogy esetleg minket is szóval akarnak megfogni, hogy te ezt mondtad, vagy azt mondod, vagy mit mondasz, és nem mindegy, hogy mit mondunk, mert akkor azt mondják, hogy te ezt mondtad, és ezt mindig fejünkre fogják olvasni, és bajunk is lehet belőle. Ezért tehát a Biblia azt mondja, hogy gondolja meg mindenki az ő szavát, hogy mit mond, és legyen a ti igenetek az igen, a nem az pedig legyen nem, vagyis meggondoltan elejetek, válaszoljatok a különböző dolgokra. Ezért kell, hogy az Úr Jézussal legyünk élő kapcsolatban, élő közösségben, mert akkor ő az ő szent lelke által megtanít minket. Mit mondott Jézus a tanítványoknak? Azt mondta a tanítványoknak, hogy ne aggodalmaskodjatok, hogyha majd titeket visznek a hatóság elé, vagy bíróság elé, vagy valamilyen fórum elé, hogy mit válaszoljatok, ha majd titeket nehéz kérdéseket tesznek fel, hogy mit mondjatok, mert hát ha velem vagytok kapcsolatban, akkor abban az órában megadatik nektek. Azonnal megadatik nektek, hogy mit feleljetek, mit válaszoljatok. Mit kísértetek engem, mondta Jézus. És akkor megdöbbenésükre egy dénárt hozat. Ez volt a császárnak a pénze. A dénár. Ezzel kellett fizetni a fejadót. A dénárnak a felirata a következő volt. Tehát rajta volt a császárnak a képe, és a felirat pedig ez volt, Tiberius Cézár, Divi Augusti Filius, Augustus. Tehát Augustus császárnak a fia. Az isteni Augustus császárnak a fia. Az érme második oldalán pedig ez állt, Pontifex Maximus, főpap. Tehát a császár egy személyben volt politikai hatalmasság is, és vallási hatalmasság is. Egy személyben főpap. Szinte úgy lehetne mondani, hogy ahogy a zsidók várták a mesiást, már a római birodalomban már ott volt az antimesiás, a császár, mindenkori császár, aki egy személyben főpap és király, sőt proféta is, mert amit mond, azelőtt mindenkinek meg kellett hajolni. De tudjuk, hogy az igazi főpap és az igazi király és proféta az nem ő volt, nem a császár Tiberius vagy Augustus, vagy bármelyik császár, hanem maga Jézus Krisztus, az Istennek a fia, aki eljött erre a földre. Mégis amikor oda viszik a pénzt, akkor ugye megkérdezi, hogy kié ez a kép, és az felirat, és azt mondják, hogy hát a császári. A császár verette a pénzt, sokba került neki ez a pénz, mindenhova eljutott, és azt a pénzt azt valamilyen úton hozzá kellett, hogy jussanak az emberek, vagy a munkájuk által, vagy valami termék által, eladása által, hogy az övéki legyen, és akkor abba kellett fizetni a fejadót. Dénárba kellett fizetni. Jézus azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. Kedves testvérek, az eredeti szövegben a görög szó az nem azt mondja, hogy adjátok meg, ami a császári a császárnak, és ami az isteni az Istennek, hanem adjátok vissza. Ezért a fordítások nem jók. mert az eredeti szöveg, utána néztem ennek, azt mondja, hogy adjátok vissza. Hát hiszen ti is használjátok, mondja a farizeusoknak, meg a szadduceusoknak, hát ti magatok is használjátok. Még mindenki használja. Hát akkor, ha használjátok, akkor most miért teszitek fel ezt a kérdést? Hát adjátok vissza. Ha tudjátok. Vissza lehetett adni? Hát, amíg a császár ott hatalman volt, addig ezt nem lehetett visszaadni. Tehát élni kellett vele. Azt mondja Jézus, hát adjátok vissza. Meg tudjátok tenni? Ugye nem tudjátok megtenni, hogy visszaadjátok. Ti magatok is használjátok. Hát akkor adjátok vissza, vagyis fizessétek be az adót. De tovább folytatja, rendkívüli bölcsességgel, és itt látom tényleg annak az igének a valódiságát, amit Jézus mondott, saját ajkával mondta, hogy nagyobb van itt Salamonnál. Mert Salamonnak is nagy bölcsessége volt, amikor két anya odavitte egy gyermeket, mert az egyik már meghalt, azt mondja a történet, hogy az anyja valahogy ráfeküdt, vagy valami, tehát nem volt óvatos, ez nagyon ritkán fordul elő. Tehát meghalt az egyik gyermek, ez a lényeg. És akkor ketten oda vitték a gyermeket, hogy enyém a gyermek. Másik azt mondja, enyém a gyermek. Mind a kettő azt mondta, enyém a gyermek. Hát akkor azt mondta Salamon katonának, aki ott volt, akkor fogjad a gyermeket és vágjad ketté. És add oda az egyiket egyiknek, mert másiknak, mert mindegyik azt mondja, hogy enyém a gyermek. Biztos ismerik ezt a történetet. És akkor az egyik anya elkezdett könnyörögni, hogy Uram, király, csak azt ne, inkább add oda neki, csak azt ne, hogy ketté vágasd. Akkor rögtön látta Salamon, hogy ezért a gyermek, mert ő nem akarja, hogy ketté vágják. És azt mondta, hogy adjátok neki, mert övé a gyermek. Így Jézus is isteni bölcsességgel tovább megy, nem akad meg a császárnál, bár azt mondja, adjátok vissza a császárnak, ami a császári, de hozzáteszi, és az Istennek, ami az Istené. Adjátok vissza az Istennek, ami az Istené. És így föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mit mond a Biblia az emberről? Ki teremtett bennünket? Az Isten. Nem a majomtól származunk, hanem az Isten külön teremtési aktussal teremtette meg az embert. És lehellette bele az ő lehelletét, ami nem csak az élet lehellete, hanem a szellem. Vagyis azt mondja a Biblia, hogy Isten az embert az ő képére és hasonlatosságára teremtette. Mennyire elhomályosodott ez a kép, mint egy régi pénzdarab, amely valahol elveszett és elhomályosodott, de Jézus azért jött, hogy az Isten képét valahogy kihozza újból. Megtisztítsa ezt a pénzdarabot, és hogy látható legyen rajta az Isten képe. Látható legyen az életeden és az életemen. mert Isten képére teremtettünk. Itt azt mondja, hogy adjátok vissza azt, ami az Istené. Adjátok vissza magatokat, mert elszakadtatok az Istentől. Én népem, Istennek drága népe, akiket nem csak megteremtett, hanem kiválasztott minden nép közül, és ti az én népem vagytok, adjátok vissza magatokat az Istennek. Nem csak a templomadót kell befizetni, nem csak áldozatokat kell vinni, bűnét való áldozatot, vagy egészen égő áldozatot, vagy hála áldozatot, hanem magatokat adjátok oda, adjátok vissza az Istennek, magatokat. Azt mondja Pál apostol, hogy drága áron váltattunk meg. És nem a magunkéi vagyunk. Nem a magatokéi vagytok, hanem az Istené, mert Isten nagy árat fizetett életed. A váltságműnek a Péter apostol szavaival való gyönyörű kifejezése az, hogy a mi atyáinktól örökölt, hiába való életünkből váltott meg bennünket. Nem aranyon, nem ezüstön, hanem drága véren váltott meg bennünket. Hogy az ő munkáját végezze az életünkben. Hogy szívünkkel beszéljen, add oda magadat az Úrnak. Adja oda magamat, mai napon is, holnap is. De ha még valaki nem tette volna, kell, hogy legyen egy olyan pont mindenkinek az életében, amikor elhatározza Isten szava, igéje által felszólítva, hogy hiszen Isten adta az ő egyszülött fiát érettünk, mert úgy szeretett bennünket, hogy egyszülött fiát adta érettünk, akkor tartozunk mi is, hogy odaadjuk magunkat, a saját életünket. És akkor mindenre másképpen tudok tekinteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek a történetnek a csúcsa ott van, és az Istennek, ami az Istené. Itt van a csúcs. Mert másképpen tekintünk a földi viszonyokra is. Adót kell fizetni. Hát, akkor megfizetjük. Súlyadót kell fizetni, most aktuális. Hát járunk a kocsival az utakon. Benne van már a benzinárában is. Az utaknak a építése, abba is be van építve, meg adó az állam felé. Hát ha mi súlyadót is kell fizetni, megfizetjük, mert járni akarunk. Nem akarjuk, hogy büntetést kapjunk. Az élelmiszerek árában is benne van az áfa, megfizetjük. Kell fizetni másfajta adót is, vállalkozási adót, vagy személyi jövedelem adót, megfizetjük. De nem ez a lényeg, nem ezen van a lényeg, hanem azon, hogy mi magunk vajon az Úréi vagyunk-e. Mert akkor másképpen tekintünk mindenre. Akkor tudjuk, hogy a fennálló hatalmasság is az Istentől van, az Istentől rendeltetett, hogy a rendet fönntartsa, mert mi lenne itt, hogyha nem lenne rend, elszabadulna a pokol, így is már Európával nem tudom mi lesz, de nem akarom elkiabálni, az Isten tudja, hogy mi lesz. tartjuk tiszteletben a elöljáróinkat, akik fölöttünk állnak, akár vallási, akár politikai szempontból, mert Jézus nem volt lázadó, és Pál apostol is azt mondja, hogy minden hatalmasság az Istentől rendeltetett, hogy megbüntesse a gonoszokat, akik rosszat akarnak, rosszat tesznek, és titeket pedig megvédjen, oltalmazon. Az a feladata. Ha nem azt teszi, az elég nyomorúság bármely nép számára. Vagy nem teljesen azt teszi, Isten számon fogja kérni akkor rajtuk, és talán jön egy olyan nap, amikor leváltja és más helyez oda. Róma 13-ban azt olvassuk, hogy adjátok meg a tiszteletet mindenkinek, akinek tisztelet jár, a félelmet, akinek félelem jár, az engedelmességet, akinek engedelmesség jár, adjátok meg, ez a családra is vonatkozik, hiszen a gyermekek engedelmeskedni kell, hogy engedelmeskedjenek a szülőknek, mert a szülőket Isten azért rendelte, azért adta nekik a gyermeket, hogy felneveljék, jót akarnak a szülők, és a gyermek pedig engedelmeskedjen. Mindenki adja meg azt, amit neki tenni kell. Azt mondja a Róma 13-ban, senkinek semmiben ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert a szeretet az micsoda? A szeretet a törvénynek a betöltése. Mert aki szereti az ő fele barátját, legyen az akár fönt, vagy lent, vagy bárki legyen, tiszteletben tartja, az a törvényt betöltötte. Hát Jézus erre tanított. De ennek a kulcsa ott van az Istennel való kapcsolatunk. Vajon az Istennek alá tudom-e rendelni magamat? De mindig ott van a baj az emberiség körében, a zsidó nép körében is, meg a mai világban is, hogy az emberek nem rendelik alá magukat az Istennek, az Úrnak, az Úr Jézus Krisztusnak. Mindig itt kezdődnek a bajok. És Jézus kivette lábát a tőrből, bár nagyon bele akarták tenni, de nem hagyta. Ezért igen elcsodálkoztak rajta. Ez volt a végső mozdulat. Nem tudtak más tenni, mert a válasza tökéletes volt. Semmi hibát nem tudtak találni benne. Hát úgy kell nekünk élnünk ma is, ebben a zajló világban, hogy az emberek nem utogassanak ránk. Hogy te ezt tetted, vagy azt tetted, vagy ezt mondtad, vagy azt mondtad, és te nem a Biblia szerint cselekedtél, mert az emberek tudják. Nem akarják alárendelni magukat az Isten tekintélyének, de mégis tudják, nem tudom, hogy honnan, de tudják, hogy a hívőnek mit kéne tennie. És ha nem azt tesszük egy kicsit is, akkor már is ott vagyunk, benne vagyunk a törbe, megfogott bennünket. És akkor azt mondják, hogy ilyenek a hívők, te sem vagy igazi hívő, mit beszélt, ne is beszélj nekem semmit, mert nem vagy, nincs is igazi gyülekezet, minek mondod, hogy én menjek a gyülekezetbe, mert nincs is tökéletes gyülekezet, nem megyek. Isten segítsen bennünket, engem is, mindnyájunkat, hogy az Úrnak a tekintélye alá helyezzük magunkat, kérjük napról napra az ő vezetését, irányítását, hogy a szeretet uralkodjon az életünkben. Most vagy két vagy három bibliaórán is a szeretetről beszéltünk, testvérek, az 1 Korintus 13 alapján, és azt mondja a Biblia, hogy a kiváltképpen való út, az pedig a szeretet útja. Ez a tökéletességnek a köteléke, amely mindent összefog, egybefoglal, a szeretet. A szeretet a törvény betöltése. Aki a törvényt betöltötte, az ellen nem lehet vádat emelni, semmilyen szempontból. Szeressük tehát az Urat, ami Istenünket, és szeressük embertársainkat is, akár a világban vannak, vagy az egyházban, gyülekezetben, ott legyen bennünk a szeretet. Erre tanít minket a Biblia. Amen.